Jó estét kívánok! Ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, sport és időjárás jelentés.
Köszöntöm Önöket!
Már is kezdtünk. Merénylet a kabuli NATO központnál. Tálib szélsőségesek robbantottak 5 nappal a választás előtt. 2 új influenzás külföldi a szigeten. A betegek állapota nem súlyos, még vissza is térhetnek a fesztiválra. Szükségállapot Kaliforniában. Több ezer tűzoltó harcol az erdőtüzekkel, de csak a terjedését tudják gátolni.
A Kozák Kovács Janics Benedek kajak 4-es fantasztikus hajrával világbajnok lett. Kovács Kati duplázott.
Jó estét kívánok! 7 meghaltak és 91-en megsérültek hajnalban egy öngyilkos merényletben Kabulban, a NATO központjától nem messze. Ezen a környéken van az amerikai hadsereg főhadiszállása és az elnöki palota is. A merényletért a tálib szélsőségesek vállalták a felelősséget. Afganisztánban 5 nap múlva tartják az elnökválasztást.
Ez az afgán főváros egyik legjobban védett utcája. Itt van a NATO főhadiszállása is. A merénylőknek mégis sikerült itt robbantani. 7 ember halt meg, a sebesültek száma pedig meghaladja a 90-et. A tálibok nagyon hamar bejelentették, ők tervelték ki az öngyilkos merényletet. Hamid Karzai, afgán elnök korábban kérte a tálibokat, hogy a választásokig szüneteltessék a támadásokat. De az iszlamisták a merényletek mellett még komoly összecsapásokra is vállalkoznak az afgán és amerikai erőkkel, mint itt a dél-afganisztáni Dananek városában, amelyet csak 2 nap alatt tudtak visszafoglalni a szövetségesek. A NATO helyi szóvivője szerint a kabuli támadás nem fogja megzavarni a választási előkészületeket. Nem volt sikeres a támadás, mert nem érte el a célját, mondja Eric Tremblay. A tálibok ezúttal is ártatlan civilekkel végeztek. Nem gyakori, hogy a tálibok Kabulban támadnak, de ha mégis, akkor ügyelnek arra, hogy feltűnőek legyenek. Legutóbb februárban fegyveresek támadtak rá az igazságügyminisztérium épületére. Tavaly júliusban pedig az indiai nagykövetség előtt robbant pokolgép. Akkor 50 afgán és 2 diplomata vesztette életét. Csütörtökön tartják az afgán elnök választást. Addig újabb támadások várhatók.
22-en meghaltak a gázai övezetben egy fegyveres csoport és az övezetet irányító Hamász rendőrei között kitört tűzharcban. Az Isten harcosai nevű csoport az iszlám vallás egy különösen szigorú ágához tartozik, és az Al-Qaida terrorszervezethez is köti magát. Azt mondták, hogy Gázában mostantól Isten uralom van, majd azonnal neki támadtak a rendfenntartóknak. A csoport vezetője a tűzharcban nem sokkal később felrobbantotta magát.
Ebben a mecsetben barikádozta el magát a saját magát Isten harcosainak nevező csoport Gázában. Miután néhány száz tagja kikiáltotta az új államformát, az emirátust, majd szinte azonnal összecsapott az övezetet 2 éve ellenőrző Hamas fegyveres csoport rendőreivel. A tűzharcban legalább 22-en meghaltak, köztük egy 11 éves kislány és 6 Hamas rendőr. A sebesültek száma meghaladta a 150-et. Az Al-Qaida terrorhálózathoz ideológiailag kötődő szalafista Isten harcosai csoport vezetője, Abdellatif Musa is meghalt a tűzharcban, pontosabban felrobbantotta magát több társával együtt, mondta Hamas belügyminisztere. Hozzátette, hogy a szervezet több a tűzharc óta bujkáló tagját keresik, ezért rendkívül megszigorították a biztonsági intézkedéseket. Az Isten harcosai csoport 2 hónapja jelentette be, hogy jelen van a gázai övezetben. Majd vezetője azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy társaival megkísérelte lóháton elfoglalni Izraelt. A csoport vezetőjét a Hamas többször is őrültnek nevezte.
Videó üzenetben mondott köszönetet Magyarországnak a 20 évvel ezelőtti határnyitásért a német kancellár. 1989. augusztusában ezrével érkeztek az NDK-sok hazánkba abban a reményben, hogy hamarosan megnyílik a határ nyugat felé. A máltai szeretetszolgálat 4 tábort nyitott nekik, ezekben 3 hónap alatt csaknem 49 000 ember fordult meg.
A Zugligeti templom körüli tábor lakói nem engedik filmezni magukat. Félnek.
A 20 évvel ezelőtti híradó képei. 1989 nyarán már több mint 30 000 keletnémet menekült volt Budapesten. A nyugatnémet nagykövetség kereste meg a máltai szeretetszolgálatot, hogy segítsenek elhelyezni őket. Sátortábort nyitottak. Ez a türingiai család 4 hetet töltött itt. Ez volt a bejárat, akkor rajta volt a máltaiak címere. És ott, ahol a padok vannak, ott állt a mi két sátrunk, meséli az apa. Még ma is felindultan tudnak csak beszélni arról, mennyire rettegtek, mert a stázi emberei a menekültek közé is beépültek. Nem is tudom elmondani, milyen segítőkészek voltak a magyarok. Az utcában lakók például felajánlották, hogy menjünk be hozzájuk fürödni, de a kapun sem mertünk kilépni, idézi fel az anya. A zugligeti templomban együtt emlékeztek az egykori résztvevők a 20 évvel ezelőtti történésekre.
Amikor elindult az egész, akkor a nyugatnémet máltaiak segítettek. Ők hozták a sátrakat, nekünk nem volt, nekünk csak ilyen játéksátraink voltak, hogy így mondjam.
A magyarok akkori segítőkészségét a német kancellár is megköszönte videóüzenetében.
Wir werden dies den Menschen in Ungarn niemals vergessen.
Angela Merkel azt mondta, a németek sosem felejtik el a magyarok akkori bátorságát. A máltai szeretetszolgálat végül a bazilika előtt apró szívekből egy nagy szívet rakott ki, így emlékeztetve a 20 évvel ezelőtti önzetlenségre.
A rendőröknek kellett néhány tucat bekiabálót távol tartani egy rasszizmus ellenes budapesti rendezvény résztvevőitől. A főváros több pontjára jelentettek be újfasiszta megmozdulást. Ezekre a rendőrség a bíróság jóváhagyásával nem adott engedélyt, csak az ellenük tiltakozó programra. Budapesten jelentős rendőri készültség van, eddig nem történt rendbontás. A sokorgói kaszinó beruházás leállítását kéri a kormánytól a Fidesz, mert szerintük csalóknak akarják átjátszani a földeket. A kaszinó alapítása kiírt pályázat győztesét tegnap hirdették ki, a tenderen az egyetlen induló nyert. Civilek is tiltakoznak, délután körülbelül 100 ember kezdett aláírásgyűjtésbe a kaszinó építés ellen.
Alulírottak ezúttal nyilvánítjuk ki véleményünket, hogy a Velencei tó partján és környékén ne épüljön kaszinó.
A Pákozdi csatamezőn gyülekeztek ma délután a Velencei tó környékén élők, hogy aláírásokat gyűjtsenek a tó északi partjára tervezett kaszinó és szállodakomplexum megépítése ellen.
Mit üzen a befektetőknek?
Azt, hogy húzzák el a csíkot minél messzebb.
Ha építenek többszintes épületeket, akkor teljesen eltakarja a tavat. És nagyon sokan nem azért költöztünk ide, hogy emeletes épületeknek a hátulját lássuk.
A békés demonstráció résztvevők azt szeretnék elérni, hogy beleszólhassanak az őket is érintő döntésekbe. Az aláírásokat Sukoró polgármesterének juttatják majd el, aki támogatja a gigaberuházást.
Nem kaszinó és kaszinó típusú beruházásokra van a Velencei tavon szükség, hanem sport, idegenforgalmi, rekreációs és olyan közösségi beruházásokra, ami az itt élő embereknek az életét segíti.
A Fidesz a beruházás leállítását kéri a kormánytól. Budai Gyula ellenzéki képviselő azt mondta, a pénzügyminiszter és a bajnai kormány a sukorói állami földeket egy olyan csalónak akarja átjátszani, aki még a magyar hatóságokat is megtévesztette. A pénzügyminisztériumban közölték, ők is tudnak arról, hogy a pályázó ellen több hatósági eljárás van folyamatban, ezért a szerződést csak akkor kötik meg, ha a beruházó teljesíti az állam által kért garanciákat.
Minden 15. embernek járt mostanáig rokkantsági járadék a 2000 lakosú Nyírmihájdiban. Sokan közülük értelmi fogyatékosnak adták ki magukat az orvosok előtt, így havi 32.000 forinthoz jutottak. A roma kisebbségi önkormányzat vezetőjét és fiát első fokon elítélték csalás miatt. Eddig 34 embertől vonták meg a segélyt.
Pár ezer forintért kaptak egy orvostól igazolást a helyiek arról, hogy értelmi fogyatékosak, így jutottak a 90-es években a rokkantsági járadékhoz. Több mint 10 éve kapják a segélyt, havonta most 32.000 forintot.
Az orvos rá van szúrva, hogy 2.000 forint, vagy nem tudom, kap belőle valamennyit, és ad hamis papírt.
A helyi kisebbségi önkormányzat vezetője szerint azok az orvosok a hibásak, akik kiadták az igazolást. Nagy József fia is kapott rokkantsági járadékot, őket első fokon már elítélték csalás miatt. Szerinte az összes rokkantnak nyilvánított ártatlan.
Én szerintem nem felelősek, nem csaltak. Lehet, hogy adott volt a helyzet, és akkor mentek.
A nyugdíjbiztosítási igazgatóság még 2006-ban kezdett vizsgálódni, mert egy fiatalemberről kiderült, hogy papíron súlyos értelmi fogyatékos, mégis elvégezte az általános iskolát, és jogosítványa is lett.
Az az eredmény született, hogy Nyírmihályban 138 járadékos élt. Egy hasonló lélekszámú településen általában 8-10 fő járadékos.
Ez egy irreális szám. Tulajdonképpen, és biztos, hogy valamilyen visszaélésre is utalhat is.
Nyírmihájdi polgármestere szerint évek óta lehetett sejteni, hogy többen jogosulatlanul veszik fel a pénzt.
Ha fogyatékos lenne, akkor már nem vezethetne gépkocsit. Van, akinek van szakmája, tehát középiskolában elvégezte a megfelelő szakmát, szerzett és nem jellemző az a folyatékos.
A nyugdíjbiztosítási igazgatóság eddig 93 rendkívüli orvosi felülvizsgálatot kért, de az ellenőrzés még tart. 34 helyitől már megvonták a segélyt, és több büntető feljelentést is tettek. Az értelmi fogyatékosság és a rászorultság megállapítása az Országos Rehabilitációs Intézet hatásköre, ott a folyamatban lévő ügyről nem akartak nyilatkozni.
Bocsánatot kért a Gáva Vencsellői Kisebbségi Önkormányzat elnöke attól a vadásztól, akit romák tartóztattak fel a terepjárója miatt. Az elnök elismerte, hogy szabálytalanul jártak el azok, akik megállították a vadászt, de szerinte a romák elleni támadások óta érthető, ha a helyiek megijedtek attól, hogy este egy ismeretlen terepjáró kivilágítatlanul cirkált az utcán. Közben Olasz Liszkán helyreállították Szögi Lajos emlékhelyét. A 3 évvel ezelőtt az utcán meglincselt tanár emlékét őrző elkerített kegyhelyre a szomszédok és a rendőrök szerint egy kutya mászhatott be, ezért az ügyben nem indul eljárás. A Sziget Fesztiválon is megjelent az új influenza vírusa, 2 külföldi fiatalnál diagnosztizálták, az állapotuk nem súlyos. A fesztivál egészségügyi szolgálatának vezetője szerint akár még a Szigetre is visszamehetnek szórakozni a kórházból, ha elmúlt a lázuk. Az elmúlt 5 napban 10 fesztiválozó tűnt új influenza gyanúsnak, mindegyikük külföldi volt.
Van egy gyanús mandula gyulladás.
Naponta 400 beteget látnak el a Sziget egészségügyi központjában. 10 gyanús eset volt, és ebből 2-nél derült ki, hogy H1N1 fertőzésről van szó. A 2 külföldi fiatal már jobban van.
Amikor jelentkeztek, sem voltak nagyon súlyos állapotban. Magas lázuk volt, ennek megfelelően kaptak lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, és szerintem holnap ki is engedik őket, és jöhetnek vissza bulizni.
Ha elmúlik a láz, a betegség már nem fertőz. Ha sok lenne az új influenzás beteg, ide különítenék el őket, de az orvosok szerint egy-egy beteg esetén jobb, ha kórházba mennek. Néhány fesztiválozót meglepett a hír.
Tényleg?
Úristen,
tényleg találtam?
A többség azonban nem tart a betegségtől.
Én is fiatal vagyok, egészséges vagyok, meggyógyulok pikba.
Néhány százezer emberből 2 beteg az egyáltalán nem sok, mondja ez a holland fiú. A megbetegedések miatt az ANTS külön intézkedést nem tesz. Azt mondják, ennél nagyobb járványra is felkészültek.
Bár a szakemberek szerint egy ilyen rendezvény remek táptalaja lehet a betegség terjedésének, ilyen betegszám alapján mégis azt mondják, szinte kizárt, hogy tömeges járvány törjön ki a szigeten.
Az élet pedig ugyanúgy folytatódott ma is a szigeten, szórakozással. A fesztiválon tegnap teltház volt, vagyis 70 ezer ember szórakozott egyszerre. A szervezők ma is arra számítanak, hogy megtelik a hajógyári sziget fiatalokkal.
Egy szegedi kocsmában fogták el a rendőrök azt a férfit, aki csütörtökön a piros lámpán áthajtva a zebrán gázolt el egy babakocsit toló házaspárt. Az 1 éves kislány több métert repült, és a szüleivel együtt ő is könnyebb sérüléseket szenvedett, így nem kizárt, hogy a férfi pénzbírsággal megúszta a gázolást.
Berepett a szélvédője a Mitsubishinek, amivel elgázolták a családot. Az ütközéskor az apa és az anya a szélvédőnek csapódott. Kitört az autó lámpája is, ezen a ponton ért az autó a babakocsihoz, amit több métert repült a benne fekvő gyerekkel együtt. A sofőr egy 51 éves szegedi férfi volt, délután fogták el a rendőrök egy kocsmában. Nem jelentkezett önként, pedig tegnap telefonon ezt ígérte. A kocsit csak kölcsön kapta egy ismerősétől, hogy vigye el szervizbe. Ezen a 4 sávos úton a zebrán gázolta el a 3-tagú családot. A sofőr kiszállt a kocsiból, de nem nyújtott első segélyt. Viszont úgy tudjuk, megvárta a mentőket, vagyis jogilag nem hagyta el a helyszínt segítségnyújtás nélkül. A szemtanúk szerint áthajtott a piroson és a zebrán is, de 50-nel ment. Ezért a 14 hónapos Anna és szülei könnyebben sérültek.
A kislány jó pár métert repült a babakocsiból, de csak kisebb porzsolások voltak az arcán, és azonnal felsírt. Tehát föltehetően még a gyarázkodás sem kapott.
A kislány és szülei hétfőn hagyják el a kórházat, akkor derül ki, milyen sérüléseket szenvedtek. Ha csak könnyebbeket, akkor büntető eljárás helyett szabálysértési eljárás indul. Vagyis a sofőr, aki elgázolta a családot, pénzbírsággal megúszhatja.
Szükségállapotot rendeltek el az Egyesült Államokbeli Kalifornia államban, ahol egyszerre két erdőtűz tombol, és egyelőre nem bírnak velük a tűzoltók. Santa Barbarában eddig 2000 embert utasítottak arra, hogy hagyja el az otthonát. Sokan azonban inkább maradnak, hogy megvédjék a vagyonukat.
A csaknem 3000 tűzoltó minden erőfeszítése ellenére megállíthatatlannak tűnik a két erdőtűz Kalifornia államban. San Franciscótól 100 kilométerre délre hegyes, szurdokos, nehezen megközelíthető helyeken ég az erdő. Szinte csak a mentőhelikopterek tudnak tenni valamit a tűz ellen, de kevés sikerrel. Nem is próbálják oltani, mert úgy tűnik nincs értelme. Inkább hagyjuk, hogy a tűz felemészen minden éghetőt, aztán kialudjon. Addig mi a széleken próbáljuk a terjedést megállítani, magyarázza a kaliforniai tűzoltó tanácsnok. Eddig már 2000 embert szólítottak fel lakása elhagyására, de sokan dacolnak a hatóságokkal, és inkább maguk próbálják megvédeni otthonaikat. Több tucat tűzoltót vezényeltek ki ezekhez a házakhoz, hogyha mégsem kerülnék el a lángok, gyorsan ki tudják menteni a bent lévőket. Az állam kormányzó helyettese szükségállapotot rendelt el a körzetben. Santa Barbarában ég a másik tűz, amely igencsak közel tombol, mint egy 150 lakóházhoz. Itt is bármelyik pillanatban indulhat a kitelepítés, de egyelőre bíznak a szerencsében. Ezen a környéken májusban volt hatalmas tűz, akkor több mint 70 ház égett le, köztük több luxus villa. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a pusztító tüzeket szinte egy időben.
Legalább 11-en meghaltak a Kínában pusztító árvizekben. Az özönvízszerű esőzés nyomán kialakult áradások több helyen földcsuszamlásokat okoztak. Csaknem 1000 embert kellett kitelepíteni Yunnan tartományban. A mostani ítéletidő nem sokkal azután érkezett meg a környékre, hogy a Morakot tájfun hatalmas pusztítást végzett Ázsiában. Kína északkeleti részének közben az aszály okoz gondot. Liaoning tartományban sok víztározó elapadt, 12 000 kút teljesen kiszáradt. Csaknem 500 000 vannak víz nélkül a főként mezőgazdaságból élő vidéken. 19-en meghaltak és 20-an megsebesültek egy börtönlázadásban Mexikó északi részén Durango szövetségi államban. A börtönben egymással szemben álló bandák csaptak össze, a legtöbb elítélt halálát lőfegyver okozta. A rendőrség most azt vizsgálja, hogyan kerültek be a fegyverek a fegyintézetbe. A szövetségi államban az utóbbi hónapban számos kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény történt, de nem tudni, hogy a börtönben kitört banda háborúnak van-e köze a kinti drogháborúhoz. 40 éve kezdődött Woodstockban a rockzene történetének első és máig leghíresebb fesztiválja. A háromnapos koncertsorozatot 500 000 ember mulatta végig. Az egykori szervezők leszármazottai az évfordulót egy emlékrendezvénnyel akarták megünnepelni, de végül nem volt rá pénzük.
40 éve így nézett ki a New York állambeli mező. Most pedig így néz ki. Woodstockról azok is tudnak, akik sosem jártak ezen a legelőn. Az 50 000 emberre tervezett háromnapos fesztiválon 500 000 ember vett részt. Az élelmiszer ellátást például időnként helikopterrel kellett megoldani. Hát kényelmetlen volt, de boldogok voltunk, és ma is azok vagyunk, meséli a házas pár, akik Woodstockban ismerkedtek össze. A fesztivál 2,5 millió dollárba került, és nem sokon múlt, hogy egyáltalán nem tudták megrendezni. A háromnapos koncertsorozat szervezői menet közben sem nyugodhattak meg. Az állam kormányzója például katasztrófa sújtotta területté akarta nyilvánítani a helyszínt. A farmot, amelyet Max Yazgur engedett át a szervezőknek. Max Yazgur 49 éves konzervatív republikánus üzletember volt, aki csak a gyűlölködőket gyűlölte, mondja az egykori farmer fia. Woodstockban a heves viharok és a hatalmas tömeg ellenére alig történt baleset, viszont két gyermek is született a három nap alatt.
Éjfél óta nem szállhatnak fel a Sky Europe járatai Bécsből, mert több millió euróval tartozik a légitársaság a reptérnek. A múlt héten néhány órára már felfüggesztették az indulásokat, aztán a reptér üzemeltetője tegnap délután 3-ig adott haladékot a tartozás rendezésére. A pénz azonban nem érkezett meg, ezért azokat a gépeket, amelyek éjfél óta indultak volna, nem készítik fel felszállásra, így nem hagyhatják el a repteret. Ma várhatóan 12 járat esik ki. Azoknak, akiknek a jegyük már megvan, át kell menniük a pozsonyi reptérre Szlovákiába, ahonnan még felszállnak a Sky Europe gépei. Sporthírekkel folytatjuk, átadom a szót Török Olivérnek.
Köszönöm szépen. Kovács Katalin egy órán belül kétszer lett világbajnok. Eddig 3 érmet szerzett a magyar csapat a kanadai kajakenu világbajnokságon. A nagyon erős összeállításban induló női kajak 4-es a 2006-os szegedi VB óta először tudta legyőzni a nagy rivális németeket.
A kozák Kovács Janics Benedek 4-es szenzációs hajrával 4000-del verte meg a németeket az olimpiai távon. Kovács Kati önmaga 24., majd az egyest követően 25. világbajnoki címét is megünnepelhette, és még egy érem maradt mára, a Benedek Medveszki női páros 3. lett. A többi nem igazán sikerült, a Gönci Kökkény férfi 2-es 4. helye szép eredmény, azonban a többieknek még lesz mit javítaniuk. Különösen csalódás Vajda Attila teljesítménye, olimpiai bajnokunk a végén teljesen leállva, csak a 8. lett 1000 méteren.
Marosi Ádám aranyérmes lett a londoni ötusa világbajnokságon, szintén az első helyen végzett a marosi német Tibolya alkotta férfi csapat. A berlini atlétikai VB versenyeit is láthatják a magyar televízióban. A nyitó napon a kiváló formában lévő Pas Krisztián természetesen bejutott a döntőbe.
Pas Krisztián másodszor a nagyon magabiztos volt. A kalapásvetés selejtezője 45 percet késett, Krisztián ezt némileg megzavarta. 72,94 centire szállt a kalapács a kezéből, de a második kísérlet már döntőt ért. A 78-68-nál senki nem dobott jobbat. A hétfő esti döntőt egyébként közvetítjük. Fürki Lajos megütött a döntőbe súlylökésben, 19,67 centiméterrel zárt. 3000 méteres akadályfutásban Tóth Iliának sem sikerült a továbblépés.
A Honvéd labdarúgó csapata ebben a szezonban több nemzetközi meccset játszott, mint bajnokit. A kispestiek a Soproni Ligában eddig 100%-os videóton otthonába látogattak.
Kézzel lábbal igyekezett megakadályozni a Honvéd a listavezető újabb győzelmét, ennek már a 24. percben büntető lett a vége. Az elmúlt két fordulóban egyaránt győztes gólt szerző André Aves pedig higgadtan lőtt a bal sarokba. A brazil támadó a fordulást követően is főszerepet vállalt, sarokkal nagyszerűen passzolt a csereként vált Preisinger elé, aki német lábai között talált a kapuba. Az utolsó 5 percben a kispestiek mackó kiállítása, a fehérváriak pedig Bujovic sérülése miatt játszottak 10 emberrel, az eredmény azonban már nem változott, Mezei György együttese 2-0-ra győzött.
A házigazda magyar női junior kézilabda válogatott tegnap 10 góllal verte Franciaországot az Európa-bajnokságon. Róth Kálmán csapata következő ellenfele Montenegró volt.
Két jó szakasszal összetett siker. A pirosmezes magyar csapat a franciák elleni meccsel ellentétben ezúttal bizonytalanul kezdett. A montenegróiak nyitott védekezése fél órás sokkot okozott a mieinknek. A második félidő első 7 percében sorozatban 5 gólt lőve mégis átvettük az irányítást. A találkozó azonban egészen a hajráig így is szoros maradt. Az 52. percben 21-19 volt az állás, innentől azonban újra magyar parádé következett. A meccset erővel jobban bíró magyar csapat 27-20-ra verte Montenegrót.
Brnóban szaporíthatja pontjai számát Talmácsi Gábor. A gyorsasági motoros VB csenagydíját mindhárom futammal holnap 12 óra 10 perctől közvetítjük az M1-en.
3 perccel a MotoGP időmérő edzésének vége előtt doktort kellett hívni a doktorhoz. Valentino Rossi azonban megúszta a bukást és pályacsúcsot jelentő idővel megnyerte a királykategória kvalifikációját. Mögüle 500-addal elmaradva Jorge Lorenzo rajtolhat, Talmácsi Gábor hiába javított pénteki eredményén, továbbra is problémákkal küzdve csak az utolsó helyről várhatja a futam kezdetét. A 250-eseknél Németh Balázs jó eredményt ért el, 18. lett, ami ígéretes a vasárnapi verseny előtt, Tóth Imre a 22. helyen zárt. A negyedlitereseknél Simon Cellié, a 125-ösöknél Andrea Iannone a pole.
Federer és Nadal nélkül a montreali tenisztornán kiestek a nagyágyuk.
Montrealban az ATP sorozat 36 éves története során először fordult elő, hogy a világranglista első 8 helyezettje jutott a legjobb 8 közé. Eddig tehát tökéletesen érvényesült a papírforma, itt azonban több ponton is borult. A világ első Roger Federert Joe Wilfried Tsonga verte meg, az első és a harmadik játszmát is rövidítésben nyerve. A sérüléséből visszatérő Rafael Nadalt pedig a múlt héten Washingtonban tornát nyerő Juan Martín del Potro ütötte el a továbbjutástól, 7-6-6-1-re verve a spanyolt. A legjobb 4 közé így a világranglista első 4 helyezettje közül csak egy, Andy Murray jutott be, a 8. Davidenkót búcsúztatva.
Holnap 15 órától kajakenu VB közvetítés az M1-en, ma késő este pedig 14-12-től Soproni Liga végeredményekkel is várom Önöket az M1-en.
Köszönjük szépen. Most pedig időjárás jelentés következik Jenki Szilviától.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A maximum hőmérséklet ma hazánk nagy részén 25 és 29 fok között alakult, éppen az ilyen tájt szokásosnak megfelelően. Holnap 3-4 fokkal melegebb idő várható, lehet szabadtéri programot tervezni. Ugyan nem volt zavartalan a napsütés ma sem, de a csapadékot is adó összefüggő vastag felhősávok tőlünk messze, észak-nyugat-európa felett húzódtak, és holnap is arra felé vonulnak majd a hideg, illetve melegfrontok. Időjárásunkat döntően egy magas nyomású légkörű képződmény alakítja majd a következő 24-48 óra során is. Mintegy 20 fokkal magasabb csúcsértéket mérhetnek majd az ibériai félszigeten, mint például Skóciában, de a dél-kelet-európába utazók is igen meleg nyári időre számíthatnak, több helyütt kánikula vár majd rájuk, és akárcsak a szárazföld belsejében, Dél-Európában is sok-sok napsütés várható, csak elvétve alakul ki zápor, illetve zivatar, ugyanakkor Észak-Európában sok helyütt számítani kell majd esőre, záporesőre, és ott gyakran feltámad a szél. Az előttünk álló éjszakán a Kárpát-medence területén többnyire kevés felhő várható, csapadék nem valószínű, általában 11 és 16 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi középhegységben, valamint az Alföldön néha ennél hűvösebb lehet. Holnap általában sok napsütés várható. Megjelennek ugyan fátyolfelhők és gumolyfelhők is az égen, de inkább csak az Alpok alján tornyosulnak olyan magasra ezek a gumolyfelhők, hogy belőlük néhol eleredjen a záporeső. Egy-egy záport esetleg dörgés, villámlás és szélerősödés is kísérhet. Egyébként a Dunántúlon is csak helyenként élénkül meg a déli délnyugati szél. Itt a csúcsérték eléri a 29-32 fokot, de a Dunától keletre sem lesz 29-31 foknál hűvösebb, és többnyire kevés lesz a felhő. Hétfőn országszerte kánikula várható, sok napsütéssel, legfeljebb északnyugaton alakul ki egy-egy zápor, zivatar. Kedden egy gyenge hidegfront érinti a Kárpát-medence térségét, hatására szorványosan számítani kell majd az országban másutt is záporesőre, illetve zivatarra, majd délután északnyugat felől már csökken a felhőzet, szerdán inkább napos száraz idő valószínű, és a front mögött is csupán néhány fokkal esik vissza a hőmérséket. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tálib szélsőségesek robbantottak 5 nappal a választások előtt Kabulban, a NATO központ közelében. 2 új influenzás külföldit találtak a szigeten, de nem súlyos az állapotok, még vissza is térhetnek a fesztiválra. Szükségállapot van Kaliforniában, több ezer tűzoltó próbálja meggátolni az erdőtüzek terjedését. Itt az M2-n most folytatjuk a közvetítést az atlétikai világbajnokságról Berlinből. Híradó legközelebb az M1-en lesz 5 perccel 11 óra után. Várom Önöket akkor is.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!